kedves adventi gyülekezet, a hirdetések közül egy pontot előre veszek, ez pedig, ami a mostani istentiszteletünk különlegességére vonatkozik, az az, hogy a kedves gyermekeinknek készítettünk egy gyermekfoglalkozást, ami az istentiszteletünkkel párhuzamosan lesz. Tehát most úgy történik, hogy majd a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekfoglalkozásra, és ők dolgoznak, alkotnak szépen addig, amíg mi befejezzük az istentiszteletet, és utána a szülőket várják, hogy ha tudnak, menjenek le hozzájuk, és együtt fejezzék be az alkotást. És így, ahogy ezt meg is hirdettük, az iskolában is a gyermekeknek adtunk meghívót, és amire így készültünk, az történik, hogy istentisztelet után még együtt foglalkozhatnak, tehát ez a gyermekfoglalkozás körülbelül 12-ig tart. Hogy erre készültünk, erre készültek a gyermekmunkásaink, már előre is köszönjük azt a sok anyagot, amit összeszedtek, és megkérjük, hogy most imádkozzanak, és a gyermekekkel menjenek el erre a foglalkozásra. Álljatok fel, gyermekek, ti is! Most, amikor advent van, és az Úr Jézus jövetelére gondolunk, akkor készülünk egy szép közös programra.
Jézus Krisztus útján vezess a lelkünket, szent lelked eleje, növelje hitünket. Amen.
Kérem a nagyobb gyermekeket, a konfirmandus korúakat is, hogy menjenek le a gyermekekkel és segítsenek nekik ott a közös munkában. Mi pedig a 301. dicséretünket fogjuk énekelni. A 301. dicséretnek az első 5 versét énekeljük. Így készülünk az ige hallgatására. A 301. dicséretünk első verse pedig így kezdődik. Új világosság jelenik, ó tévedjés csendesen.
Yeah.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Zsoltárok könyvének 110. részében. A 110. Zsoltárban így szól hozzánk Isten beszéde. Dávidé, Zsoltár. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámoljul vetem a te lábaid alá. A te hatalmat pálcáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván, uralkodjál ellenségeid között. És a te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben, és hajnal pír méhéből részen ifjaidnak harmatja. Megesküdt az Úr, és meg nem másítja. Pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. Az Úr a te jobbod felől, megrontja az ő haragja napján a királyokat. Ítéletet tart a nemzetek között, az út mellett való patakból iszik, ezért emeli fel az ő fejét. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Azért jöttünk, Urunk, ide a gyülekezet közösségébe, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, hogy elmondjuk, hogy milyen nagy vagy a mi számunkra, hogy milyen nagy a te neved mi közöttünk, mennyire fontos a te jelenléted a mi életünkben, hiszen ezt megtapasztaltuk olyan sokszor, amikor jó dolgok történtek velünk, és akkor hozzád fordultunk, és neked köszöntük meg. Amikor bajban voltunk, akkor te ott álltál mellettünk, és megőriztél bennünket. És emberileg magyarázhatatlan, hogy hogyan tudtunk annyi rosszat túlélni, és íme most itt vagyunk, és visszaemlékezünk olyan dolgokra, mély vermekre, amiből mégiscsak kihoztál bennünket. Betegségeken átvittél, és most is mellettünk vagy, mint aki megőrző bennünket, aki szeretsz bennünket, ismered a mi életünket, testünket és lelkünket. Mindezért csak dicsérni és magasztalni tudunk téged, de nem csak azért, amit tettél velünk, hanem azért, amit tudunk rólad, hogy aki vagy, amilyen tökéletes vagy, és amilyen nagy vagy, és minden a te kezedben van. Tied minden hatalom menjen és földön, minden fölött ott tartod a te kezedet, és csak annyit engedsz meg a dolgokból, amik a tieidnek a javára és üdvösségére szolgálnak. Urunk, köszönjük, hogyha van hitünk, és hitáltal elmondhatjuk, hogy tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Az, hogy ez a bizonyosság ott legyen a szívünkben, és akármi történik velünk, soha ne szűnjünk meg téged dicsérni, áldani és magasztalni. Leginkább azonban azért szeretnénk elmondani neked a szívünk háláját, mert elküldted az Úr Jézust, mert most is advent van, és az ő eljövetelére emlékezhetünk. Arra a csodálatos első eljövetelre, amit előkészítettél évezredeken keresztül, amit meghirdettél a proféták által, amit kiábrázoltál sok-sok cselekményben, ott az ószövetségi időkben, és amit beteljesítettél, amikor eljött az időknek a teljessége. És úgy van, mint hogy énekeltük is, hogy új világosság jelent meg. Ugyanakkor elét hozzuk azokat a nehéz dolgokat, amik az életünkben vannak. Imádkozunk betegeinkért, meg a saját betegségeinket is elét hozzuk. Imádkozunk a gyászoló testvérekért, hogy legyél közel hozzájuk vigasztalásoddal. Imádkozunk a nehéz helyzetekért, amikbe belekerültünk talán ismét. A munkahelyi feszültségeket is, Urunk, te látod. Köszönjük, hogy te adtál eddig nekünk erőt. Őrizd meg bennünket, hogy ne legyünk betegek ezek miatt, hogy a feszültségek ne okozzanak kárt a mi lelkünkben. Látod, Urunk, hogy a családokban is lehetnek feszültségek, és te nagyon jól tudod, hogy honnan jöttünk, hogy mi történt, amikor eljöttünk otthonról, hogy mit hagytunk otthon. Látod, Urunk, hogy a mi családunkban is szükségünk van a te jelenlétedre és segítségedre. De az anyagiakat is, Urunk, te ismered nagyon jól, és életünk minden körülményét rád bízhatjuk. És ugyanakkor azt is elmondjuk, Urunk, hogy érezzük, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy hozzád jöjjünk, mert bűnösök vagyunk, és sokszor megszomorítunk téged. Egyedül a Jézus Krisztusban reménykedünk, aki fölkarolta a mi ügyünket, magára vette a mi bűneinket ott a kereszten. Köszönjük, hogy van nekünk helyettesünk, van nekünk megváltónk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezért jöttél el. És elé tárjuk, Urunk, a gyülekezetünknek az ügyét is. Látod, hogy mi itt vagyunk, téged tisztelünk és imádunk. Ide hívtál bennünket, köszönjük, hogy eddig is megtartottál. Rád bízzuk magunkat. Kérjük, növeljed a gyülekezetünk tagjait megtérőkkel. Kérünk attól, hogy a gyermekek szolgálatra jöjjenek ezekre az órákra, amik itt vasárnap vannak, a gyermek Isten tiszteletem. És kérünk, Urunk, az iskolai hitoktatásért is. Köszönjük, hogy eljut az ige olyan gyermekekhez is, akik eddig talán nem sokat hallottak ezekről a dolgokról. És most kérünk, Urunk, hogy legyél közöttünk ebben az órában, áld meg az Isten tiszteletünket, legyél a gyermekekkel, azokkal, akik most foglalkoznak ővelük. Add a te áldásaidat erre a vasárnapunkra. Mindezt kérjük a megváltónak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. A 304. Zsoltárnak énekeljük a 6. versét. Így készülünk az ige hallgatására. Közben megkérdem Tömpe László testvéremet, hogy kicsit csitítani kell a kazánt. Tehát egyrészt a termosztátot, másrészt a kazánon is azt a kör alakú állítót lejjebb lehet meg kicsit venni. Köszönöm szépen. A 304. dicséretünknek az 5. verse, 6. verse így kezdődik. Isten báránya jövel, mutasd szerítséged, Uram, felemelt fővel várom idvességed. Olvasom a Lukács evangéliumból a 20. fejezet 41-től 44. verseket. Az az ige, tehát amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént említett ige szakaszban. Lukács evangélium 20. részében a 41. és azt követő versekben. Mondta pedig Jézus nekik, mi módon mondják, hogy a Krisztus Dávidnak fia? Holott maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg len, vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul. Dávid azért Urának mondja őt, mi módon fia teát neki. A gyülekezet fogjáim. Nagy szeretettel és nagy örömmel vagyunk együtt az egész gyülekezet, hiszen múlt vasárnap egy időben két helyen tartottunk Isten tiszteletet. A fele itt volt, a másik fele Gajatetőn, és hiányoztak nekünk a testvérek, és gondolom, hogy a testvéreknek is hiányoztunk mi is. És most együtt lehetünk valamennyien. Isten megáldotta a táborunkat. Minden jó volt, minden szépen sikerült. Úgy az időjárásban is Isten velünk volt, egy nagyon szép téli kirándulást tehettünk. A fák teljesen fehérek voltak a déltől, aztán a jégtől is, ami bizony már előre jelezte azt a veszélyt, ami az egész országunkat most érte, vagy legalábbis nagyon sok helyen, ugye ott is a hatalmas nagy ágak a földre zuhantak, szombatról vasárnapra virradó reggel a hatalmas nagy fenyőkről, ilyen két méter hosszúságú ágak voltak már a földön. Mondjuk abból adventi koszorút lehetett csinálni, de azért nem tudtuk, hogy ebből komolyabb bajok lesznek, és utóbbi csak a hírekből értesültünk, mert mi estére hazaérkeztünk, és akkor vasárnap este már lezárták a Mátrát. Tehát mi voltunk az utolsók, akik ki tudtunk jönni onnan, és éppen Gajatetőn, ahol a táborunk volt, ott a villany is kiment. Tehát jó, hogy nem maradtunk ott a konferencia helyen, mert sötét lett volna, és Isten így hazahozott bennünket. Volt, akiket viszontagságosan, de itthon lehetünk a gyülekezet közösségében. Hallottam a híreket máshol is, a Pilisben is, Nagykovácsin is, hogy mi volt, és éppen ma Nagykovácsira megyek egy előadást tartani abban a témában, hogy Pártus Jézus kérdésében, és mondták, hogy most már lehet oda menni autózni. Tehát Isten megáldott bennünket, és velük volt, és a Zsoltárok könyvéből egy fejezetet vettünk. Annak alapján szólt az igehirdetés. És elmondtam a gyülekezetnek azt a kis történetet, ami annyira foglalkoztatott minket, és most a gyülekezet másik felét is hadd felének is hadd mondjam el ezt, hogy mint ahogy tudják, nemrégen mi Belfastban voltunk a feleségemmel, és sok mindent láttunk, ott a presbiteriánus barátaink megmutattak sok érdekességet, így elmentünk abba a hajógyárba, ahol a Titanic készült, mert ott készült a Titanic, és láttuk ezt a fantasztikus kiállítást, egy nagyon korszerű, interaktív kiállítást nyílt, olyan hatalmas épületet építettek, amekkora volt a Titanic, és így egy ilyen kis liftszerű autón fölvittek a különböző helyekre, ahol régen a hegesztés folyt, vagy a szegecselés folyt, hiszen nem is hegesztették, hiszen nem arra álltak rá, hanem vagy nem is volt annak talán módja, hanem óriási, hosszú szegecseket kalapáltak egyik oldalt, másik oldalt, embertelen körülmények között emberek, és sok érdekességet láttunk, bemutatták a Titanicot, az akkori 1912-es éveket, Belfastot, hogyan alakult ki az ipari munkásság, és sok érdekességet láttunk, mutatták a hajót egy olyan vetítéssel, hogy egy nagy teremben álltunk, és láttuk a hajónak a szintjeit, először a kazánházat, azokat az óriási dugattyúkat, amik föl alá mozottak, hihetetlen méretű dugattyúk voltak ezek, engem különösen levilincselt, hiszen gyermekkoromban, amikor Dunán hajóztam, Dunapenten fele mindig a motorházat néztük, a dugattyúkat néztük. Mutatták a harmadosztályt, második, első osztályt, kapitány, a kormányos kabinját, tehát mindent láthattunk, és láthattuk azt a bemutatót is, ami elmondta, hogy mielőtt kiment volna az Atlanti-óceánra a Titanic, hát különböző állomásokon, kikötőkben megállt, és hol mit tettek be, hogy mennyi szivart vittek a hajóra, mennyi üveg, vagy hordó mézet, élelmiszer, stb. És hogy hányan szálltak be a harmadosztályra, hányan szálltak be ebben a kikötőben a másodosztályra, az első osztályra. És így az utolsó kikötő a Cork nevű kikötő volt, ahol szintén átmutatták, hogy hányan szálltak a másodosztályra, első osztályra. Egy külön kivetítés volt, egy külön megszerkesztett kis bemutató volt ez. És láthattuk azt, hogy aztán hogyan indult el a Titanic. Még a Cork kikötőjében azt is mondták, hogy egy kis csónak elment a hajótól, és azon is mentek emberek vissza a partra, és utána elindult a hajó ki az Atlanti-óceánra, és akkor többet nem is jött az már vissza. Mutatták azt is, hogy hogyan süllyedt el, és utána egy ilyen hatalmas csarnokban a lábunk alatt, a nagy üveg alatt vízben, mint hogyha a Titanic biztos volna. Nagyon látványos volt, és megdöbbentő volt ez. És mondta a barátom, meg a felesége, hogy a tévében készítettek valamikor, emlékeznek rá egy riportot, ahol egy 112 éves asszony megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. És én meg rákérdeztem, hogy valóban 112 éves volt, szinte hihetetlennek tűnt, pont a 112, tehát 112 éves volt ez a hölgy, akit megkérdeztek, hogy mi a hosszú élet titka. Nem dohányzott, sportolt, egészséges körülmények között élt. Azt mondja, nem. Hanem anyám azt mondta a Korkban, hogy kislányom, kiszállunk a hajóról. Ez a hosszú élet titka. Kiszállni a hajóról, arról a hajóról, ami elsüllyed. Mert vannak hajók, amik elsüllyednek. Vannak dolgok ebben az életben, amik elsüllyednek. És ez a világ is egyszer elsüllyed és elvész. A maga csillogásával és ragyogásával és mindennel, hogy produkált. És hogyha nem menekülünk el oda a Jézushoz, aki örökre megmarad, aki mindig volt, mindig van és mindig lesz, akkor mi is elsüllyedünk. És az Úr nagyon jól meg tudja nekünk mutatni, mi az a hajó, ami rajta vagyunk. Az a rossz kapcsolat, a rossz összekötetés, rossz szokás, amiből ki kellene szállnunk, mielőtt késő lenne az utolsó kikötő, a Cork kikötője. Ott kell még kiszállni. És ahhoz csatlakozni, aki az egyház gyülekezethez, Jézus népéhez csatlakozni, ami el nem süllyed, ami örökké megvan. Ahhoz csatlakozni, aki öröktől fogva örökké van. A Jézushoz. És így érkeztünk a mai igénkhez is, ahol Krisztus örökké valóságáról van szó, hiszen azt olvassuk, hogy Dávid király Krisztus születése előtt 1000 évvel Krisztushoz beszélt. Ezek szerint karácsony előtt 1000 évvel volt Krisztus. És tudjuk, ez egy mennybe meneteli zsoltár, amit felolvastam, a 110. zsoltár, hogy utána a halál, a feltámadás után fölment a mennybe, és ott van Krisztus. Tehát mindig volt, mindig van, és mindig lesz. Ezért mondja az igénk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez az örökké valóhoz kell kapcsolódni. És ez kötődik az is, amit nem tudok elég a hangsúlyozni, amit mindnyáján tudunk nyilvánvaló. De nem gondoltuk végig, hogy Jézus Krisztus élete nem karácsonnyal kezdődött. A földi élete kezdődött karácsonnyal. Tehát nem azt gondoljuk, hogy Jézus karácsonykor kezdte meg az életét. Ő mindig volt karácsonykor, egy emberi testet felvett. Tehát ő, mert az Isten, a Szent Háromság második személy mindig volt. Az örökké való Istenségnek a második személyeként mindig volt a mennyben. És az idő teljességében 33 évre itt egy földi testet felvett, aztán a mennybe menetelekor azt megdicsőült formában fölvitte. De, tehát karácsony előtt is volt, csak karácsonykor az történt, hogy az ő egy emberi testet magára vett valami oknál fogva. Tehát korábban is volt. És most akkor Jézus erre utal, amikor azt mondja azoknak, akik őt meg akarják fogni a beszédében. Azoknak, akik leskelődnek utána. azoknak, akik rossz szándéka beszélgetést provokálnak. Mert azt olvastuk, hogy a tegnap előtti részekben, vagy az előtti részekben, hogy akkor már leskelődőket is küldtek hozzá, akik igaznak tetették magukat, hogy megfogják őt a beszédében. Mindenféle cseles kérdésekkel őt majd olyan válaszokra késztetik, aminek alapján átadhatják a felsőbbségnek, azt olvassuk, és a helytartó hatalmának. Tehát arról van szó, hogy a demonizált államhatalom, mert ez az volt, Jézus mindenféleképpen meg akarja fogni valamilyen módon, hogy elítélhesse. És most ilyen aljas és alantas szándékú emberek jönnek hozzá, és mindenféle kérdéseket tesznek, és Jézus válaszol nekik. Ezt már olvastuk, ezt nem elemzem. Utána jönnek a szadduceusok, egy másik csapat, akik nem tetítik magukat, ők a liberálisok. Ők nem hiszik, hogy van túlvilág, nem hiszik, hogy van lélek. Ők meg a Jézusnak megint kérdéseket tesznek fel, hogy megfogják őt a beszédében. A feltámadásra kapcsolatban tesznek fel egy találós kérdést. Hát azt is elolvashatjuk itt a Lukács evangélium 20. részében. És Jézus nekik is megfelel, és megszégyeníti őket. És utána Jézus kérdezi őket. És Jézus Krisztus feltesz nekik egy kérdést. Ő is tud ám kérdezni. Ha valaki a Jézus Krisztus tud kérdezni. Mi is tehetünk fel kérdéseket Istennek az életünkkel kapcsolatban, hogy miért olyan az életünk, miért történt ez, miért történt az, miért van a rossz az életben, hol volt Isten, amikor ez vagy az történt, ilyeneket lehet kérdezni. De ő is tud kérdezni. És hogyha ő kérdez, akkor mi megszégyenülünk. És kiderül, hogy ő olyan bölcs, és mi pedig annyira nem vagyunk bölcsek. Élet dolgaiban sem, nélküle. És akkor Jézus kérdez. És így érkezünk ahhoz a ígéhez, amiről a mai, ma felolvasott íge, hát a mai versek előtti igerész beszél, hogy én is kérdezek tőletek valamit. Mi módon mondják, hogy Krisztus a Dávid fia? Holott maga Dávid mondta a Zsoltárok könyvében, mondta az Úr az én Uramnak, ő az én jobbomon, míg nem vetem a te ellenségédet lábaid alá zsámolyul. Dávid azért Urának mondja őt, akkor hogyan fia ő neki? És erre nem tudtak választ adni, erre nehéz is választ adni. Ebből szeretnék néhány gondolatot kiemelni röviden. Az első az, hogy Krisztussal lelki kapcsolatban lehetünk. Ezt onnan vezetem le, hogy Dávid lélekben Krisztushoz beszélt. Tehát maga Jézus mondja, hogy Dávid lélekben a messiás urának nevezte. Az idézet, az Ószövetség idézet, az így hangzik. Így szól Dávid. Mondta az Úr az én Uramnak. Tehát az Atya mondta a fiúnak. Az én Uramnak, mondja Dávid. A Szent Háromság második személye Krisztus az én Uram. Ez ugyanaz, mint amikor valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltó. Én keresztény ember vagyok, és én őt követem. Amikor azt mondjuk, hogy Úr Jézus. Ő a mi Urunk. Ez azt jelenti, hogy Dávid király ugyanezt tette, csak 1000 évvel korábban. Tehette, mert ugye elmondtam, hogy Krisztus élete nem karácsonykor kezdődött, hanem mindig megvolt. Tehát az Istennel személyes kapcsolatban lehetett lenni Dávid életében is. Sőt, az Istenségen belül, ami megváltunk a Jézus Krisztussal lehetett személyes kapcsolat, volt is. Mert ő lélekben a messiás Krisztust, a Szent Háromság második személyét, az örökkévaló logoszt urának nevezte. Tehát ő vele lelki kapcsolatban volt. Kicsit hasonló ez különben, ahogy mi is ezt tesszük, mert mi is lelki kapcsolatban lehetünk a Jézus Krisztussal. Vagyis a mi lelkünk úgy megváltozhat, és olyan irányultságot vehet, és olyan attitűdökkel telhet meg, és olyan ismeretekkel rendelkezhet, és olyan szeretet töltheti be, hogy meg is ismeri, megismerte, ismeri a Jézus Krisztust. Amikor imádkozunk az Úrhoz, nem a levegőben beszélünk, akkor ő hallja, amit mondunk. Tehát nagyon jól tudja, hogy mit mondunk ő neki. Ez azt jelenti, hogy lélekben a Jézus Krisztussal, az Istennel, a Szentlélek által kapcsolatban lehetünk. Dávid ugyanezt tette, és nagy hasonlóságban mi se látjuk a Jézus Krisztust, Istent nem látjuk. Mégis kapcsolatban vagyunk vele. Dávid sem látta, mégis kapcsolatban volt vele. Hitáltal, lélekben kapcsolatban lenni az Istennel. Hozzá lehet fordulni, és ő neki mindent el lehet mondani. Aki nincs lelki kapcsolatban az Istennek, nincsen lelki élete. Aki lelkileg nincsen kapcsolatban az Úr Jézussal, nem kötődik hozzá, annak nem működik a lelke úgy, mint ahogy az Isten szeretné, hogy működjön az. De Istennek van arra hatalma, hogy ami szívünket, lelkünket megváltoztassa, hogy ismerjük a megváltót. Ez úgy történik, hogy egy lelki vagy pneumatikus érintés történik, miközben az igét olvassuk, miközben foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. És minél többet foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Azért mi olyan sok dolgot közösen végig gondoltunk már. Olyan sok mindent megbeszéltünk. Annyi közösségünk volt már a különböző réteg alkalmakon, ami gyülekezetünkben. És úgy visszatekintünk arra, hogy lelkileg van fejlődés, lehet hova menni, és hogy honnan jöttünk, visszatekintünk egy bizonyos szakaszra az életünkben. Hát a lelkünkben történt valami. Hogy legyünk mi is olyanok, mint Dávid király, aki lélekben Krisztust urának nevezte. Hogy ő nekünk példát mutatott, és mi követhetjük az ő példát. Ebből, amit Jézus kérdezett és mondott, az első gondolat az, hogy lehet lélekben őt úrnak nevezni. Azért még hozzáteszem azt, hogy csak lélekben lehet őt úrnak nevezni. Csak a Szentlélek által lehet őt, és a Szentlélek által megváltozott lélekkel lehet őt úrnak nevezni. Tehát ez nem csak egy ismeret, az is. De nem egy racionális akármi, hanem ez egy lelki valóság. Tehát az embernek van lelke, és a lelke az Istennel kapcsolatban lehet. Tehát ez egy leírás, leírása annak, hogy az emberek hogyan vannak kapcsolatban Istennel, Jézus Krisztus által. A második, amit ebből kiemelek, az az, hogy Krisztus nagyobb. Mindenkinél nagyobb. Még a nagy Dávid királynál is nagyobb volt. Hát Dávid király ez egy név a zsidó történelemben, a Bibliában is, és a mi szemünkben is. Hát Dávid király, ez a hatalmas nagy uralkodó, aki az Isten barátja volt, aki olyan csodálatos dolgokat élt át, aki legyőzte a Góliátot is. Tehát aki kiépítette ezt a hatalmas nagy birodalmat, ez a nagy Dávid király. És kiderül, hogy nála van egy nagyobb. A Dávid is valakit urának nevezett. Tehát egyik leghíresebb király egy maga méltóságával, majesztásával föltekint valakire, aki nála nagyobb. Tehát Krisztus nagyobb. És Dávid urának nevezi a Jézus, tehát Jézus Krisztus nagyobb őnála. És ez a második gondolat, hogy Krisztus nagyobb. Mindennél nagyobb. Amilyen nagyságot látunk itt a Földön, annál sokkal nagyobb a Krisztus. Az embereknél sokkal nagyobb. Azért nem fél a keresztény ember a másik embertől. Be kell menni az irodába, és összeszorul a torkunk, mit fogunk mondani ott a főnöknek, mert behivatott. Csak arra gondolok, hogy velem van az, aki nagyobb. Egy betegség elért, és megyek vizsgálatra, mi lesz az eredmény, és arra gondolok, hogy aki velem van, az nagyobb. Mert olyan nagyságok vesznek bennünket körül, személyek is, meg körülmények is. Halmok, meg hegyek, nem tudjuk azokat megmászni, valaki nagyobb. Vannak ismeretek, amik elérnek hozzánk, és megrettentenek. Ő ennél nagyobb. Legyen Krisztus az életünkben is a legnagyobb. Nem tudom, milyen nehézség, nagyság van az életünkben, ami most bennünket rettent. Forduljunk Krisztushoz, és bízunk benne, mert ő mindennél nagyobb. A harmadik pedig, amit megemlítek ebben a részben, az az, hogy a kérdésre adott válasz, hogyha ez a urának nevezte, tehát ő nagyobb, és minden kinél előbb is volt, és őt úrnak lehet nevezni, hogyha Dávid őt lélekben urának nevezte, akkor hogyan fia a Krisztus a Dávidnak? Ez a kérdés. Hogyha Dávid Krisztust, a messiást, ugye, urának nevezte lélekbe, akkor hogyan fia ő neki? Hát úgy, hogy a Dávid királytól származott Jézus test szerint. Test szerint. Nem az istensége származott a Dávidtól, ez nyilvánvaló. Hanem az, hogy ő ember lett, hogy emberi testet vett fel magára. Ez a Dávid vonalán következett be. Tehát a Dávid családnak a sarja ő. Az ő édesanyja, a Mária, a dávidi vonalon élt. És így lehet az, hogy amikor emberi testet vett fel magára, akkor a Dávidnak fia lett. Ez a magyarázat. Noha istenként föltekint rá, de ugyanakkor Dávidtól származik emberileg nézve az Úr Jézus Krisztus. Ebből pedig az a tanítás, vagy az az üzenet, hogy egy valóságos testet vett fel az Úr Jézus Krisztus. Tehát a Dávid vonalán, a Dávid családjából, a Jesse gyökeréből, mint hogy a profécia mondja, származott Jézus Krisztus. Tehát valóságos emberé lett. Igazi ember lett. Nem csak egy látott testet vett fel. Az első századokban mindenféle téveigések születtek, amik most újra ütik a fejüket az egyházakban. Ez volt az egyik, ezekről a doketizmus. A doketizmus. A doketisták azt mondták, hogy Krisztus csak nem volt igazi teste, csak látszat teste volt. Nem, igazi teste volt. Olyan ember lett, mint mi. Mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt. De mindenben hasonló lett hozzánk, hogy megismerje azt, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, hogy saját maga átélje mindez, de nem csak ezért lett testé, hanem, és ez ennek a logikája. Csak olyan személy válthat meg bennünket, aki olyan, mint mi vagyunk. Csak olyan vállalhatja át az ítéletet, ami ránk vár, aki olyan, mint mi. Egy angyal nem válthatott volna meg bennünket. Csak egy ember. Ezért ugyanolyan ember lett, mint mi. És ebben az emberi testben odállt az Isten ítélőszék elé, és azt mondta, hogy ne ezt az ember, atyám, igazságos atyám, ne ezt az ember büntest engem. Ez a helyettes áldozat. Így Krisztus meghalt helyettem, és nem félek az ítélettől. Testvérem, helyetted a Krisztus meghalt, és így nem kell félni az ítélettől. Ha nincs helyettesed, egyedül állsz az ítélet előtt. Ha van helyettesed, akkor tudod, hogy már valaki helyetted a büntetést magára vállalta. És ezt már most lehet tudni, hogy Krisztus a mi helyettesünk. Ezért lett emberré. Ezért lett a Dávid fiává. És a negyedik gondolat, ami karácsonyra készülve nagyon időszerű számunkra, hogy ez a kettő együtt van, együtt volt, ő valóságos Isten volt, de valóságos ember lett. Tehát akit Dávid lélekben urának nevezett, mert úr volt, aki mindennél nagyobb és hatalmasabb, az mindennél kisebb lett, és megalázta magát. A kettő együtt van. És így kell nézni a Jézus életét. Mindig úgy kell nézni, hogy emberi testben volt itt, de akit imádok, az az Isten. Az Istent látom ő benne. Mert megvan írva az Isten jelent meg testben. Így, amikor karácsonyra készülünk, akkor látnunk kell azt, hogy az a csodálatos személy, akit a Földön éltünk, fáradozott, és nekünk üdvösséget hozott, az nem olyan kicsi. Nem a kicsi Jézuska. Nem is olyan, akivel fiatalok haverkodnának, már bocsánat a kifejezésért. Nem is jó pajtás kifejezetten. Nem is a felszabadítás teológusok számára egy forradalmár. Nem is a tanítók közül egy tanító. és nem a kicsiny Jézuska, hanem ott a jászolban is, amikor megszületik, ami megváltunk, akkor őt látjuk, az Isten fiát, akit Dávid lélekben urának nevezett. És így az adventben már készülhetünk a szép karácsonyi ének gondolataival rátekintve, elmondván, ő az Úr, ő az Úr. Csodák csodája, ő az Úr, a menny királya, térdre hullva hódolunk, néked, ó Krisztus Urunk. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 457. dicséretünk első versét. A 457. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Rátekintünk, Urunk, a mi lelkünk téged keres, és köszönjük, hogy lélekben lehet kapcsolatban lenni te veled. Köszönjük, Urunk, hogy példát is mutattál mi nekünk, és mi is lélekben Úrnak nevezhetünk téged. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy mindennél, nagyobb vagy mindannál, ami bennünket terhel, és most hozzád hozhatjuk azokat a nehéz dolgokat, följebb emeljük a mi fejünket, tereád. Add, Urunk, hogy mindig téged lássunk, aki nagyobb és hatalmasabb vagy. Amit előmúló időnkben is beléptél, Urunk, és láthatjuk, hogy te öröktől fogva örökké vagy. És szeretnék elhagyni azokat a ideig való dolgokat, amik úgyis elsüllyednek, és amiket úgyse tudunk magunkkal vinni, sőt, amik visszahúznak bennünket. Hát, hogy elhagyjuk mindazt, amit te neked nem kedves, hogy lélekben valóban hozzá tudjunk kapcsolódni, aki öröktől fogva örökké vagy. És ugyanakkor csodáljuk, Urunk, hogy milyen nagy döntés született benned, és milyen utat tettél meg érettünk, hogy lejöttél hozzánk karácsonykor, hogy felvedd a mi emberi testünket, és ebben bennünket képviselj az ítélet előtt. Köszönjük a Golgotát, köszönjük a keresztet, köszönjük a teljes váltságot és a teljes üdvösséget. És add, Urunk, hogy mindig úgy szemléljünk téged, úgy olvassuk a bibliai történeteket, és úgy gondoljunk mindig rád, Krisztusunk, aki, mint aki Isten fiaként, Úrként jöttél ebbe a világba, és Úrként vagy jelen a mi életünkben. Így segíts nekünk, hogy megfelelő módon lelkiképpen tudjunk készülni az adventi időszakban, a karácsonyi titokra. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy sikerült a gyermekekkel ezt a foglalkozást most megvalósítani. Örülünk annak, hogy a szülők elhozták a gyermekeiket, és most az Isten tisztelet után lemehetnek majd a lenti termekbe, és ott a gyermekekkel együtt tovább lehetnek, és foglalkozhatnak azzal, ami a gyerekeknek is örömöt jelent. Készülünk a gyülekezeti karácsonyunkra is, ami 21-én, tehát advent 4. vasárnapján délután 4 órakor lesz, ahol a gyermekeket szintén várjuk, egy kis ajándékot is kapnak, és ők is részt vesznek a Krisztus születésének ünneplésében, majd egy szerepet adnak elő, tehát ezt a karácsonyi műsort is előkészítjük, és az előkészülésnek, felkészülésnek az ideje az a vasárnap istentisztelet, tehát várjuk, hogy a következő vasárnap is jöjjenek el a gyermekek. Hogyha úgy adódik, akkor elképzelhető, hogy egy hétköznapi próbát, vagy hétköznapi próbát is be kell iktatnunk. Kérjük a szülők közreműködését, hogy így együtt tudjunk felkészülni a 21-én 4 órakor rendezendő gyülekezeti karácsonyunkra. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, hétfőn 5 órakor tartjuk a konfirmációs órát. Kedden 7 órakor tartjuk a este 7 órakor tartjuk a úgynevezett dolgozók biblióráját, ahol közösen tanulmányozunk a Bibliát, bibliaiskolai tematikával. Ezek nagyon jó alkalmak, és azok a testvérek, akik dolgoznak, a korábbi bibliórára nem tudnak eljönni, de ezen eljönnek, és nagyon jó aktív munka folyik ott. Most a Lukács evangéliumot kezdjük el megismerni, megbeszélni. Ez van kedden este 7-kor. Csütörtökön 5 órakor tartjuk a másik bibliórákat. Erre is szeretettel várjuk a testvéreket, ahol a napi igét szoktuk venni. És most pénteken egy nagyon fontos alkalom lesz a gyülekezetünkben, úgynevezett szenior ebéd, amire szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik a 70. életévüket betöltötték. Együtt leszünk itt ebben a teremben, és egy ebéddel fogadjuk őket. Aki még nem iratkozott fel, és szívesen jönne, azt kérjük szépen, hogy tegye meg. Megkérem Zóka testvéremet, hogy álljon fel, hogy ő nála. Dr. Kovács Gyuláné testvérünknél. Köszönöm szépen. Itt annyit kérünk csak, hogy kötelezzük-e magunkat a jövőnk, tehát úgy, hogy egy aláírást adunk, és 200 forint regisztrációs díjat kérünk szépen. És akkor pénteken találkozunk a 70 év feletti testvérekkel, itt ezen a helyen. Ez egy adventi találkozó lesz, közösség. Nagy örömmel várunk mindenkit, és már előre örülünk, hogy ilyen szép alkalmat készíthetünk. Isten segítségét kérjük. A kiadásainkra, így mind a szenior ebédre, mind a mostani gyermekfoglalkozásra, mind a gyermekkarácsonyra való kiadásainkhoz a testvérek adományát kérjük, egy verset kitettünk, és abba kérjük beletenni, rá van írva, hogy karácsonyi adventi adományok. Megköszönjük a testvéreknek mindazt a anyagi hozzájárulást, amiben támogatták a gyülekezetünket. Mi teljesen önfenntartóak vagyunk. Néha az épületek karbantartására állami támogatás is érkezett, így a templomokat úgy tudtuk tatarozni annak idején. Most idén is az önkormányzattól egy bizonyos összeget kaptunk, ilyen külső kiadásokat, de teljesen önfenntartóak vagyunk, ezért a testvérek adománya fenntartói járuléka az, ami fenntartja a gyülekezetet. Megköszönjük mindazt, amit eddig hoztak. És aki még nem hozta be, kérjük szépen, hogy rendezze el azt, amit a presbitérium kért már évekkel ezelőtt, évek óta, hogy jövedelmünknek 2, tehát nem 10, de 2%-át, nem tizedet, hanem 2%-ot kértünk a testvérektől. Fejezzük be Isten tiszteletünket. A 457. dicséretünk utolsó két versének éneklésével. A második és harmadik verset énekeljük, majd a himnuszt is elénekeljük. A második vers így kezdődik, ó Jézus, most kopogtat, sebb helyes még a kéz.